Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most ítélet vasárnapjának prédikációs alapigét Zofóniás könyvéből, az első fejezet 14. versétől a 18. versig a következőképpen. Közel van az Úr nagy napja, közel van, igen hamar eljön. Keserves hang hallatszik az Úrnak napján. Kiáltozik akkor még a hős is. Harag napja lesz az a nap, nyomorúság és ínség napja, pusztítás és pusztulás napja, sötétség és ború napja, felhő és homály napja, kürtszó és riadó napja, az erős városok ellen és a büszke bástyák ellen. Rémületbe ejtem az embereket, botorkálnak, mint a vakok, mert vétkeztek az Úr ellen. Kiömlik a vérük, mintha por lenne, és a belük, mint a szemét. Sem ezüstjük, sem aranyuk nem mentheti meg őket az Úr haragjának napján, amikor felindulásának tüzében elpusztítja az egész földet. Bizony, hamarosan végezni fog a föld összes lakójával. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban a mai világban egy kicsit nehéz kiejteni is ezt a napot, hogy az ítélet vasárnapja. Ugye arra gondolok, hogy belénk vág, hogy hát minek is jöttünk akkor? Az ítéletünket meghallgatni? Ugyanakkor hallatlanul fontos egy olyan világban ez a téma, ahol már szinte nem lehet számon kérni. De ezzel ellentétesen mi nagyon szeretünk mindenért számon kérni, minden apróságért másokat. És én úgy gondolom, hogy egyre inkább ellentmondásossá válik a világ, egyre inkább szétnyílik ez a kettő. Ne kérjenek számon, de én számon kérek mindenkit mindenért. Ugye az egyházi esztendő vége felé haladunk, van még előttünk ezen kívül két vasárnap. Folytatódik a jövő vasárnap a reménység vasárnapjával, és aztán az örök élet vasárnapjával. Nyilván érezzük, hogy akkor nem érdemes itt abba hagyni az ige hallgatását az ítélet vasárnapján. Az első találkozásom az ítélet témájával, az valamikor, nem tudom pontosan megmondani, talán felsős lehettem már az általános iskolában, amikor hazajött édesanyám egy vállalati vacsoráról, ő a moziüzemi vállalatnál dolgozott, és időnként tartottak ilyen kedves vállalati vacsorákat, nagyon finom birkapörkölteket főztek. Néha én is ott voltam, de az ritka volt. Hát ekkor, amikor ez történt, akkor nem. És akkor azzal jött haza az édesanyám, hogy hát sajnos előfordult, hogy trágár módon beszéltek a vacsorázás közben, és aztán az egyik munkatársának eszébe jutott, hogy ja, de hát a Jucika vallásos érzelmű, és akkor így szólt rá a munkatársára, aki trágárkodott, hogy ne káromkodjál, mert Jucika el fog kárhozni. Hát én akkor sem tudtam igazán értelmezni, de azóta, hogy eltelt pár év, tized, most sem tudom igazán értelmezni, hogy mit jelent az, hogy valaki csinál valami rosszat, és az a másik ember fog elkárhozni miatta. Ezt nem tudom összerakni. De minden esetre arról szó van, hogy tudatában vannak az emberek annak, még ha ezt cikizésnek használta fel, nem is hisz benne, tudatában vannak annak, hogy lesz számonkérés. Vagy legalábbis van egy ilyen hiedelem, fogalmazzunk így. Van egy ilyen hiedelem, hogy lesz számonkérés. És ezt még nem hívő meg ateista emberek is tudják, és igyekeznek tagadni. A számon kérés az már szinte a mai világunkban büntetendő cselekmény. Az a lelkész testvérünk, aki írta az előkészítőt ehhez a nehéz ítélet vasárnapi textushoz, azt írja, hogy van a gyülekezetünknek egy tagja, aki egyetemen tanul, vagy lehet, hogy tanárként van ott, és arról beszélt neki, hogy ma már nem lehet az egyetemen egyest adni. Hát nem tudom, hogy tényleg így van-e, egyetemisták, dugjátok össze a fejeteket. Azon az egyetemen valami ilyesmiről van szó. Nem lehet egyest kapni, mert számolhat azzal a tanár, a professzor, hogy be fogják hivatni a dékáni hivatalba, és a dékán megpróbálja meggyőzni arról, hogy hát azért így jó lenne felfelé kerekíteni azt a jegyet. És ha nem sikerül meggyőzni, akkor még mindig ott van a médiának a fenyegetettsége. Hát nyilván ismerjük a dörgést, valami nem tetszik, kihívjuk az RTL klubot, és akkor csinálunk egy jó, fals sztorit. Szóval számonkérés az ma már meglehetősen veszélyes dolog. És éppen ezért tartom fontosnak azt, hogy például a gyermeknevelésben számonkérés, hogy most egy olyan téma kerül megfogalmazásra a következő héten, ami arról szól, hogy mennyire fontos a fegyelmezés a gyermeknevelésben. Ugye ezen a héten volt itt, és egy nagyon szép előadást tartott Pécsi Rita, akit ugye mi két alkalommal is hívtunk már az óvodánkba, gyermeknevelés témakörében, hogy előadjon, egy hívő katolikus neveléstudománnyal foglalkozó hölgy, és ma a jövő héten Kistarcsára a katolikus templomba hívták meg, és ez lesz a címe, hogy szabadságra nevelünk fegyelmezéssel. Hát Pécsi Ritának nem csak az előadásai kitűnőek, a cím is hallatlanul fontos, szabadságra nevelünk fegyelmezéssel. Vagyis arról van szó, hogy a fegyelmezés az nem beszorítja az embert, a számonkérés az nem rossz dolog, ami lekorlátoz bennünket, hanem az egy szabadságot ad, tehát amikor megrajzoljuk a kört, hogy meddig mehetünk, az arról szól, hogy harcoljunk a minket megkötöző szokásokkal szemben. Tudatában legyünk annak, hogy mi az, ami rossz, mi az, ami ártalmas, mi az, ami tönkretesz. Mik azok a dolgok az életünkben, amelyek élősködők? Hát rengeteg élősködő van az ember életében, ami legyengít, tönkretesz, megbetegít, sőt, a halálunkat is okozza. És éppen ezért a fegyelmezés, a számonkérés, az pont, hogy kiutat mutat, szabadságra vezet bennünket. Na hát a Szentírás beszél arról egyértelműen, hogy lesz számonkérés. Nem is szeretném felolvasni még egyszer Zofóniásnak ezt a néhány mondatát. Az ő könyvének a háromnegyed része ilyen. Háromnegyed része ilyen, ami arról szól, hogy mennyire drasztikus lesz ez a számonkérés. Hogy mindenkire kiterjed, hogy milyen félelmet és rémületet generál az emberben. Hát mondhatom azt, hogy sok-sok félelmünk van nekünk már most is, lelkileg is, rengeteg félelemmel élünk, és próbáljuk ezeket a félelmeket valamiképpen kezelni, tompítani mi egymás. Hát ezek a félelmek az előképei, vagy úgy is mondhatnám, egy ilyen divatos szóval, a trélere ennek a nagy-nagy ítéletnapi félelemnek. Ugyanúgy, ahogy az úrocsora, az minek a trélere? Az örök életnek. Nem így szoktam tanítani, hanem úgy mondom, hogy az előképe. Csak hát, hogyha már használják sokan ezt a kifejezést a film előzeteseknél, hát akkor használjuk egy kicsit mi is. Azt mondja az ige, hogy sem ezüst, sem arany nem ment meg ettől. Nincsen kibúvó. Hát, hogyha sem arany, sem ezüst nem ment meg az ítélettől, akkor hadd idézzek egy éneket. Biztos, hogy ismerős lesz. Pécelen még segítettek is nekem abban, hogy hogyan folytatódik. Ott már semmire nem mégy a pénzzel, és hiába vagy gazdag, ha az égiek leszavaznak. A kocka el van vetve, te meg a föld alá temetve, ott már hiába van ügyvéd, aki a törvényektől megvéd. Ugye, nyilván majdnem mindannyian meg tudjuk mondani, hogy tankcsapdast. Ráadásul a Mi Atyánk című ének, amelyben van ez a szemtelen mondat, vagy szemtelennek tűnő mondat, hogy Mi Atyánk, ki vagy a mennyekbe, mondd csak, melyik ajtón menjek be. Mennyire fontos az, hogy érdekli az embereket, hogy lehet bemenni a mennyekbe? Melyik ajtón? És mi tudjuk a választ? Jézus az ajtó. Milyen jó lenne, én remélem, én úgy gondolom, hogy biztos, hogy vannak olyanok, akik ebben a körben mozognak, és tudnak bizonyságot tenni ezeknek az embereknek, hogy Jézus az ajtó. És nem gondolom azt, hogy aki olyan nagyon ellene van, vagy kicikizzi ezeket a dolgokat, hogy abból nem tud Isten új embert faragni. Az egyházban a legdinamikusabban szolgáló emberek, azok mindig ilyenek voltak. Lásd Pál apostol. Ezekből az emberekből tudott Isten újakat faragni. Említettem a reformációi istentiszteleten, hogy van egy, több általunk nagyra becsült, tisztelt lelkész, professzor volt, akik hát nagy hatást gyakoroltak az életünkre. Úgy szoktam fogalmazni, ezek a lelkészekből lett professzorok. Ez annyira szép, hogy nem csupán olyanok tanítottak, akik elméletben tudták a dolgot, hanem ott voltak a gyülekezetekben. Ma sajnos sokszor vannak, hogy hát nem igazán tudják, hogy mi a gyülekezeti szolgálat. Na de a lényeg az, hogy annyira jó lelkületű emberek voltak, hogy így szoktam fogalmazni, hogy atyáskodtak fölöttünk. És hát ez egy melbevágó élményem volt, ítélet vasárnapja van, melbevágó élményem volt, hogy egy lelki testvér azt mondta, hogy hát ezek áruló és hazug emberek voltak. Miért? Hát azért, mert nekik jelentéseket kellett tenni az AIH-ban. És akkor emlékszem rá, hogy volt, amikor olyan spontán módon alakult ki beszélgetés mondjuk a teológiának a kis ebédlőjében. Hogy ott üldögéltünk, hallgatók is, professzorok is, és akkor elővettük ezeket a témákat. Hogy van ez? Most tényleg lehet, hogy közülünk hallgatók közül is van, aki be van szervezve? Lehet, hogy a professzorok közül ki van? És akkor olyan bölcs dolgot mondott ez a Prőle Károly. Amikor ezen gondolkoztam, akkor az jutott eszembe, hogy de hát ezek az emberek olyan jó képességű emberek voltak, hogy nyugodtan megtehették volna gond nélkül, hogy külföldre mennek, szöknek, stb., és elhelyezkednek, és meggazdagodnak. Ezek nem olyan emberek voltak, akik ne állták volna meg a helyüket akárhol, és nem tették. Maradtak az egyházban, nem véletlenül maradtak. Szolgálni akartak, úgy, ahogyan mondjuk Péter is maradt. Péterről mondják azt, hogy hát ő volt a legbátrabb gyáva. Mert az összes tanítvány gyáva volt, de ő volt a legbátrabb közülük a gyávaságban is, mert a főpap udvaráig kísérte Jézust. Hát ilyenek vagyunk mi. Ilyenek vagyunk mi. És miért mondom el még egyszer ezt a történetet? Azért, mert igazából nem az a gond, hogy ők mit tettek. Nem az a gond, hogy ők a lelkiismeretükkel konfliktusba kerültek, és vívódtak, és gondolom, hogy nem csak elénk, teológusok elé vitték az ő vívódásukat, hanem Isten elé is vitték. Hanem inkább azokkal van a gond, akik megvetik őket, akik az ítéletet meghozzák. Tudnilik, emberi ítélet vasárnapja nincsen az egyházi esztendőben. Ilyen nincsen. Arról van szó, hogy engem is, ezt az embert is, azt az embert is, hívőt is, nem hívőt is, az Isten fog ítélni. Úgyhogy itt valami nagy tévedés van, amikor mi, mondom még egyszer, hajlamosak vagyunk ítélő székbe ülni, de nem vagyunk hajlandóak semmilyen ítéletet elfogadni az Istentől. Mi lesz azzal a farizeussal, aki azt mondja, hogy hát én nem vagyok olyan, mint az a vámszedő, vagy a többi ember. Nem vagyok parázna, és így tovább. Mi lesz a farizeussal? Ismerjük a példázatot, így van. Tudjuk, hogy mi lesz. Az ítélet egyformán érint bennünket. Egyetlen menekvés van. El fogjuk énekelni majd a prédikáció után. Egy menekvés van, hozzá térni, szívem kitárni, irgalmat kérni. Az üdvösséghez ezen keresztül vezet az út. Szív kitárás, irgalmat kérni. Hátborzongató az, hogy nem lehet megúszni ezt a félelmet, ami az ítélettel együtt jár. Nyilván ezért van az, hogy megengedi Isten, hogy olykor olyan szenvedéseket lássunk, amikor akár kétségbe vonjuk az ő kegyelmét. Mindig eszembe jutnak ezek a történetek. Tényleg milyen sok-sok szenvedés, hogy tényleg ez történik. Azt mondja, kiömlik a vérük, nem olvasom tovább. Naturalisztikusan fogalmaz Dofóniás. És hát mi is a maga valójában találkozunk a szenvedéssel. Át kell élnünk, ahogyan Jézus is átélte, a halál közeli állapotot. Át kell élnünk, hogy milyen az ítélet, milyen a harag, milyen a kilátástalanság. És elhangzik a mi szánkról is, ami Jézus szájából elhangzott, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? És aztán jön a megváltás. Jön az üdvösség. Jön a reménység és az örök élet vasárnapja is. Szükség van az ítéletre, azért, mert ezzel vet véget Isten az igazságtalanságnak. És folytatódik a számonkérés a reménységgel, de úgy, hogy rávezet erre bennünket, nem a mi teljesítményünk alapján adja az örök életet. Eszembe jut egy ilyen történet most a hittanosainknak. Tanítottam az egyik jánosi igét, hogy nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek arra, stb. És akkor csak ezt az egy mondatot kellett elmondani az ötösért. Ugye az ember mindig gondban van, hogy hát jó lenne, hogyha jó érzés lenne a gyerekekben az osztályzás ellenére is, hogy hát a hittan azért mégiscsak más, de azért mégsem ingyen adjuk azt az ötöst, azért mégiscsak devalválná a hittan értékét, hogyha nem kellene érte semmit sem tenni. És akkor, hát ki ötös kapott, ki négyes kapott, volt, aki hármast kapott, és akkor lehetőséget biztosítok arra, hogy javítson a következő órán, és akkor javítottak. És az egyik, aki hármas kapott, nem akart javítani. Mondom, javítani szeret? Szeretni javítani? Nem. Hát neki nem kell az ötös. Akkor mondom, a gyerekek, Egyébként is ismételjük el azért ezt az igét. Elmondjuk az igét. Na mondom, akkor most te mondd el. Elmondja hibátlanul. Mondom, javítottál. Nem akart, és javított. Hát, hogy valahogyan így távol áll az Istentől, hogy devalválja az üdvösségnek az értékét. Azt mi szoktuk devalválni. Amikor azt hiszük, hogy bárhogyan élhetünk, és az mindenkinek jár. Nem, senkinek nem jár. Jézus nagyon nagy árat fizetett érte. Az ő vére is kiomlott, nem csak a mi vérünk omlik ki, ahogyan Zofóniás fogalmaz. Az ő vére omlott ki azért, hogy nekünk örök életünk legyen. Az ő kegyelméből van. Annyira érdekes, majd olvasni fogjuk a nagytarsai tükörben, hogy írok most ebben a hónapban reformációról, a hitáltali üdvösségről, kegyelemről, örök életről, hogy csak kegyelemből van üdvösségünk, és alatta megjelenik a másik cikk, ami arról szól, hogy tisztító tűz. Két ellentétes cikk. Meg kell szenvedni, majd oda át a bűneinkért, és ki kell érdemelni majd a szenvedés által, és akkor hát imádkozzunk a szenvedő lelkekért. Hát kérem szépen, a Biblia másról szól. Arról, hogy Jézus szenvedett. Ő szenvedett meg a mi üdvösségünkért. Azzal zárom, hogy sokakat szíven döfött az a néhány gondolat, ami engem is, és hát nem először idézem, de azért idézem, mert lehet, hogy valaki éppen most hallja meg először, vagy most gondolkozik el rajta először. Pécre mindjárt kérdezte az egyik hölgy, hogy oda tudnám adni? Igen, mert jó lenne valakinek ezt elküldenie. Hát ugye arról van szó, hogy az a beszélgetés, amit Pilinszky és Popper Péter között zajlott, és hát az van zárójelben, hogy Popper Péter tette közzé ezt a beszélgetést, ami arról szól, hogy elmegy Pilinszkyhez, aki hát nagyon nyílt ember volt, sok ilyen nyílt ember kell, hogy legyen, kellene továbbra is. Azonnal megmondja, hogy hát én utálok benneteket, szívvel kezdődő foglalkozású embereket. Hát mire Popper Péter azt mondja, hát miért, mi baj van? Miért utálsz János? Így kérdezi. Hát mert nagyon nagy terheket raktok az emberekre. Azt hirdetitek, hogy minden emberi problémának van megoldása. Ezzel sikerül elérnetek, hogy az emberek többsége úgy érzi, csak ő olyan hülye, hogy nem tudja megoldani a szexuális problémáit, a szüleivel való viszonyát, a házasságát, az egzisztenciális ügyeit, a politikai orientációját, stb. És összeomlik. A valóságban, mondta Pilinszky, az élet dolgainak többsége nem megoldható. Legfeljebb jól, rosszul, elviselhető. Óriási a különbség közöttünk. Ti úgy gondoljátok, hogy az életben problémák vannak, és megoldásokra van szükség. Én meg úgy gondolom, hogy az életben tragédiák vannak, és irgalomra van szükség. Szíven döfve tántorogtam ki Pilinszkytől, mondja Popper Péter. És most én az utolsó mondatra helyezem a hangsúlyt. Hogy aki ezt lemeri írni országvilág előtt, neves pszichológus, hogy ő Popper Pétertől szíven döfve tántorog ki, mert ez a Pilinszky Jánostól szíven döfve tántorog ki, lemeri írni, hogy ez a katolikus költő bölcsebb volt nálam, mint én, a nagy lélektan búvár, hát az nagy ember. És hát én abban reménykedem, hogy nem csak ő, hanem minél többen rájövünk arra, hogy tényleg az irgalomra van szükség. Az ítéletben bármiről legyen szó. Az életben irgalomra van szükség. Irgalommal kell, hogy forduljunk egymás felé. Nem ítélettel, mert akkor ítéletet aratunk. Szíven döf. Az Isten igéje is bennünket. És azt kívánom, hogy érje el azt, hogy rátaláljunk mi is. Isten ítélete nyomán a szabadságra és az irgalomra. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked a te ítéletedet, amellyel valójában nem elveszíteni akarsz bennünket, hanem igazi szabadságra elvezetni. Hiszen megmutatod a te ítéletedben, hogy mi menthetetlenül elveszett emberek vagyunk. És ugyanakkor odaálltál, és magadra vetted az ítéletet, meghaltál értünk a kereszten, hogy szabadokká legyünk, hogy üdvösségünk legyen. Könyörülj rajtunk a te kegyelmeddel. Amen.